Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igényét, ugyanúgy hozzánk szól Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből, a harmadik rész 15. versétől a 21. versig eképpen. Valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. És ha valamiben másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Legyetek az én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen. Kikfelől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Kiknek végig veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint mi által maga alá is vethet mindeneket. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel jöttünk most a te színed elé megemlékezni a reformációról, és hálát adni érte, hiszen mikor egy bizonyos időben, egy bizonyos történelmi helyzetben, amikor a te egyházad a legnagyobb mélységeket járta, a leginkább olyan időszak volt ez az egyház történetében, amikor te nem voltál benne lelkeddel. Köszönjük, hogy egykor néhány embert megragadtál lelked által, és megújítottad a te keresztény egyházadat. Azért lehetünk most mi itt, és ezért jövünk hálával te hozzád. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagytál el bennünket, hanem a legelesettebb állapotában az egyháznak is utánunk jártál. És köszönjük, hogy ma is így cselekszel lelkeddel, és ma is olyan embereket keresel, akik megvallják a hitüket, akik a te igazságaidhoz, a tiszta forráshoz ragaszkodnak, és azért hajlandók bizonyságot tenni és életet áldozni. Édesatyánk, azért is jöttünk, hogy szeretnénk mi azok az emberek lenni, akiket így tudsz használni. Kérünk téged, hogy munkálkodj a mi lelkünkben. Ne csak a mi üdvességünkre, hanem arra is, hogy igazán hű, igazán karakteres, használható szolgáiddá legyünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Istenünk igéjét a Filippi beliekhez írott levél harmadik részének válogatott verséből olvasom. Csak hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Legyetek mi követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kikfelől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei. Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Szeretett testvéreim, ma a reformáció ünnepe van, amikor is egyszerre emlékezünk vissza azokra a megtörtént eseményekre, történésekre és személyekre, akik nekünk példát adhatnak, és egyszerre hálás a szívünk Istennek, hogy lelkének kiáradásával, amikor a legnagyobb mélyponton volt a keresztény egyház, amikor leginkább azt lehet mondani, hogy Istennek lelke eltávozott a keresztény egyházból, annak bűnei miatt, annak Istentől való elfordulás és minden felé való odafordulása miatt, akkor megkönnyörült az Isten, és megelevenítette az ő egyházát. És ugyanakkor pedig ott van az ember szívében az a vágy, hogy szeretnék én is ilyen lenni, aki eszköze az Istennek arra, hogy élet teremjen körülöttem. Éppen ezért sok minden keveredik ilyenkor az embernek a szívében vágyként, érzésként, gondolatként, hogy hálás, hogy emlékezik, hogy visszaemlékezik azokra a dolgokra, amiket hallhatunk például az elmúlt héten itt, hogy ki milyen módon értette meg, és gondolta át Istennek a gondolatait, és utána mi volt az az ige, amely az ő életére hatott itt a magyar reformátorok közül, és cselekedett úgy, hogy van mire emlékezni. A reformáció, mindnyájan tudjuk, hogy visszaalakítást, az eredetire, az eredeti mintájára való formálást jelent. Ez a minta, ami az eredeti, azonban nem arról beszél nekünk, hogy csupán egy forma, csupán tanbeli kérdésekre való visszaalakulás, a tanbeli tisztázásról szól csupán, hanem egy különös dologról szól ez az egész kérdés, hogy mi az, hogy visszaalakítani, mi történik akkor, azt jelenti, hogy megnyílik egy forrás. Megnyílik egy forrás. Különös dolog ez, miközben a hit és ismeret, az Isten tisztelete, a látás visszaalakítása történik, közben kiderül az élet, a Krisztusban való új élet, a Krisztusban való járás forrása nyitatik meg az ember számára. Milyen furcsa, milyen különös, hogy a forrás az új életnek, az újnak a forrása, az abban van, hogyha az ember helyes relációba, helyes ismeretre, helyes kapcsolatra jut el az Istennel, és ez pedig azáltal történik, hogy a tiszta ismeret, a tiszta tan újra megnyílik az ember előtt. Hogyha nem tiszta a tan, hogyha nem tiszták a gondolatok, ha arra kérdésre nincs jó és helyes válasz, vagy föl se tesszük, hogy hogyan hiszed ezt, hogyan hiszed azt, akkor érdekes dolog, bezárodik az ember előtt a forrás. Az ember járhat vallásosságban, az ember élhet egy, hogy úgy mondjam, kívülről, nem belülről, kívülről gazdag egyházi életet. Történhet minden nagyon szépen és nagyon csodálatosan, csak éppen egy dolog nem történik meg az ember életében, hogy eljut az Istenhez, a forráshoz. Ezért is volt a reformátorok számára egészen más értelemmel persze a reneszánsz jelmondat ott a gondolatai között átfontesz vissza a forráshoz. Vissza a forráshoz, vissza az eredetihez, újra forráshoz találni. És mert az ember bűnös, épp ezért újra és újra el fog térni, el fog deformálódni. Ezért újra és újra szükség van a reformációra. A forráshoz való visszatalálásra, ezért már akkor kimondják azt a halatlan fontos elvet, Semper Reformanda Ecclesiam, azaz szüntelenül szükség van az egyház reformációjára. Szüntelenül szükség van. És azért fontos ezt újra és újra átgondolni, illetve most ebben az időben azért nagyon fontos, mert arra van szükség, úgy találták a reformátorok, hogy újra és újra visszatalálni a forráshoz. És ez azért nagyon kontrasztos a mai életben, a mai egyházi közegben, a mai korban, mert ugyanezt az elvet hangoztatják nagyon sokan, éppen azt mondják vele, hogy hát valami újat kéne már behozni, modernizálni kéne a dolgokat. Éppen azért, mert újra és újra szükség van a reformációra. Csak hogy eredetiben nem erről van szó. Eredetiben ez az elv, ami nagyon fontos, az egyház életben mindig azt jelentette, vissza a forráshoz. Nem valami újat behozni, vissza a forráshoz. Újra föltárni a forrást, kitisztítani, ami koszos, ami elkoszolódott, ami bemocskolódott. Újra és újra megtalálni az teljesen tiszta és hamisítatlan evangéliumot, Istennek a gondolatait, nem pedig valami újat behozni. Ezért rettentő kontrasztos ma ez a gondolat a maga tisztaságában, hogy Semper Reformanda Ecclesiam, azaz az egyháznak szüntelen reformációra van szüksége, de abban az értelemben, hogy visszatalálni a forráshoz. Mert nagyon sok mindent meg lehet tenni a forrás nélkül. Lehet egyfajta életstílust fölvenni. Lehetséges egy frazeológiát átvenni. De egy valamit nem lehet átvenni, anélkül, hogy a tiszta forrás, mint energiaforrás ott lenne az életem mögött, vagy az életem születésekor, az pedig nem más, mint hogy csak a forrás táplál az életbe járni. Bizony csak akkor lehetséges, és nem elesni, amikor az Isten hatalma és Isten tisztasága, mint életforrás ott áll az életem mögött. A járás az életvitel. Az életstílus egy teljesen más dolog. Életstílust válthatok. Most más stílusban kezdem élni az életemet, más dolgokat csinálok, más érdeklődési köröm lesz, azt könnyen lehet váltani. De életvitelt azt nem, mert az gyökeres változást jelent. Csak akkor lehetséges az Istennel való járás, vagyis az életvitel, ami számunkra, hogyha ez a forrás áll életünk mögött. A mai igénk kimond egy sereg olyan dolgot, amit úgy gondolom, hogy erről a szószékről már régóta hirdetnek, és ugyanakkor el kell mondjam azt is, hogy nagyon sokan nem szeretnek. Nagyon sokan a mai világban nem szeretjük azt hallani, hogy bizony, az egyházban mindig többfajta hang is hallatszik. Az egyházon belül nem lehet azt mondani, hogy mindenki, aki itt van, testvér, hanem bizony ott van az is, hogy Isten ellenségei legalább annyira itt vannak a gyülekezetben, az egyházban, a mi körünkben, a mi közösségünkben, mint amik éppen ott vannak a világban. És ez a kezdetektől fogva így volt. Éppen ezért újra és újra mindig harcot kell folytatni azért, hogy az Isten akarata, az Isten szeretete, az ő örömhíre legyen a mértékadó, legyen az, ami diadalomra jut itt a földi egyházban, és ne pedig valami egészen más gondolat, vagy ne pedig valami egészen más gondolatoknak a sokasága. Mindig is így volt ez, és az ember talán egy kicsit úgy érzi, hogy hát bejövök az egyházban, és azt tapasztalom, hogy itt is háborúság van. Igen, tudni, ahol a világosság megjelenik, ott mindig a sötétség ellene beszél. Teljesen logikus. Jézus Krisztus elmondta. Nem így volt? Ahol mennyei maghintés van, ott az ördög is magot fog hinteni. Az egyház kezdetétől fogva ez így van. Ha belegondoltak egy kicsit, ugyanezt tükröződik ebbe az igében, amikor Pál elmondja, járjatok úgy, ahogy mi jártunk, és ahogy mi tőlünk láttatok, vagy nézzétek azokat, akik úgy járnak, ahogyan mi tanítottuk, mert sokan járnak másképpen. Így azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen a mai igény kimondja, hogy az egyházban élő ember számára van egy zavarba ejtő tapasztalat, nevezetesen úgy tűnik az ember számára, hogy három élet alternatíva is látható. És ezek közül itt, ebben a itt ezekben a versekben kettőt mutat meg Pál. Az egyik, amiről majd másodszor kívánok beszélni, az az, ahogyan Isten emberei és gyermekei járnak. A másik, ahogyan a kereszt ellenségei járnak az egyházon belül, akiknek a beszéde, frazeológiája, a különböző életstílusbeli jegyek, a keresztény fogalmak használata az jellemző, de ahogyan élnek és ahogyan beszélnek, összességében ellentétesek a Krisztus keresztjével. A harmadik pedig, amiről itt nincs szó, ott áll az ember előtt, mint alternatíva, amit az igében itt nem ír le Pál, az a világnak az útja, amely ígérgető, vonzó, utatmutató, hatásgyakorló és hívogató a hívő ember számára is. Alternatívák között él az életünk, és tulajdonképpen azt látjuk és azt tapasztaljuk meg az életünkben, hogy különböző vonzások lépnek fel az emberbe itt az egyházon belül. És nem olyan fekete-fehér a dolog, hogy van a világ, meg van az egyház. És innentől egyszerű dolgunk van. Mi már onnan kikerültünk, ide bekerültünk, jaj de jó, meg van oldva minden, az életem helyes pályán van. Kiderül. Kiderül. És az ember zavarba esik tőle, hogy hát itt is nagyon sokfajta és sokféle hang van mégiscsak. Ennek a második útnak, a Krisztus keresztjének, ellenségének, útjának van azért néhány közös jellemzője, amelyet szeretnék most bemutatni. Jellemzi az, hogy sajátos, speciális, gondolati utak jelennek meg benne. Eltér attól, amit a keresztény egyház alapvetően hirdet, új utakat keres és talál. Aztán jellemzi az, hogy kompromisszumokat köt. Engedd meg nekem, és én is megengedem neked. Sokféleség, amúba jellegű változó hatások és utak, és változó határok. Az egy helyett a sokféle jut diadalra, a határok helyett az átjárhatóság, és párosul ez különös dolog a hatalmi törekvésekkel. A nyáron mindezekről szó volt a csendes heteken, hogy miképpen jelenik meg ez a világban és az egyházban, ez a fajta gondolatkör. Különös dolog ez, mert ez a különös csoport megtűri egy számos, nagyon sokfajta sokféleséget a maga körében. Megtűr mindenfajta gondolatot, mindenfajta személyes vonzalmat, mindenféle és fajta újnak a behozatalát, modernséget, ahogy szokták mondani. Mindent összegyűjt és magába húz és foglal. Egyetlen egy dolgot nem tűr meg. Az igazi, tiszta, hamisítatlan hitet, a forrás vidék világát, azt nem tűri meg. Különös dolog ez, hogy mindent megengedünk, amit mi úgy gondolunk, hogy szabad. Különös világ ez, azt mondja, mi vagyunk az alternatíva, aztán utána azt mondja, hogy most már nincs is semmi más alternatíva, mint amit mi kínálunk. És egy idő után az az embernek a látása és tapasztalata, hogy van egy különös nagy folyam, ami egyre inkább hatalomra jut, és ezzel szemben mi, akik meg akarunk maradni ennél az élő, igazi, valóban friss forrásnál, az életnek a forrásánál, úgy akarunk járni, ahogy az őseink jártak, mert ők rátaláltak arra az útra, ahol élet van. A reformáció során. Ez a mi örökségünk. Ezek jelentek példát nekünk. Ez a fontos. Ez az, ami igazán irányt adó az élet számára. És úgy érezzük egyszer csak, jé, hát mi lettünk kisebbségben. Milyen különös dolog ez. Van tehát feladata a mi életünknek? Bizony van. Van tehát jelentősége, hogy hogy látsz, hogy ebben az egészen különös, zavarba ejtő helyzetben hogyan tájékozódsz? Van. Hallatlan fontos, hogy ebben a helyzetben az ember igazán lássa, azt, hogy merre van a helyes út. Pál itt elmond néhány nagyon fontos kapaszkodót. Először is azt mondja, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk, ebben az értelemben legyünk. Mit is jelent az, hogy tökéletesek vagyunk? Mit jelent az? Azt jelenti, hogy már nincsenek bűneink. Talán azt jelenti, hogy minket tessék nézni, mivel már minden rendben van rajtunk, semmi fölte csiszolni való nincsen. Nem, nem ilyeneket jelent. Az, hogy mi pedig tökéletesek vagyunk, azt jelenti, hogy eljutottunk arra, mert Isten lelke elvezetett, hogy kicsoda a Krisztus, aki az Istennek tökéletes fia és tökéletes munkát végzett ott a kereszten, és ezért, mert ő benne vagyunk, már tökéletesek vagyunk, ha bár el fogjuk követni itt a földön a vétkeinket, de mégis újra és újra megtisztít bennünket az Isten. Aki egyszer Jézus Krisztusban újjászületik, és talán megtér, kettő együtt van, az megtisztítatott, azt az embert Isten Jézus Krisztuson keresztül nézi, és tökéletesen tisztának látja. El fog követni még bűnöket. De van belőle bocsánat, mert az egész életére, mind a múltra, mind a jövendőre Jézus Krisztusban már bocsánatot talált. Már megtisztítatott. Ezért tökéletes. Olyan ez, mint Jézus Krisztusnak a keresztje. Tulajdonképpen a sátán legyőzetett, tulajdonképpen Isten országa eljött, a kegyelem világa megnyílt, mégis meg eltelik egy nem is kis idő, amíg érvényre fog jutni Istennek az országa itt ezen a földön. Már tökéletesek vagyunk. Mi, akik tökéletesek vagyunk, azt mondja, ilyen értelemben legyünk. És mi az az értelem, amiről Pál apostol beszél? Azt mondja az igében, hogy csak, hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Nem tudom, hogy ismerőse a mai világból, akár az egyházon belüli különböző gondolatfolyamatokból, folyamokból, amikor azt mondják, hogy ne keressük azt, hogy valójában mi az igazság, inkább arra törekedjünk, hogy van egy személyes megismerés, és mindenki az igazságot egy kicsit másképpen látja. Az, hogy hogyan formulázzuk meg, fogalmazzuk meg azt, hogy mi az igazság, az tulajdonképpen egy olyan dolog, hogy mindenkinek a személyes igazsága, nem kell itt valami nagy és tökéletes igazságot keresni a dolgok mögött. Hiszen számos helyen be lehet mutatni, és ki lehet mutatni, hogy nem található meg az igazság. Ezért minden semmi más, mint személyes reflexió arra, amit Isten igéje kelt bennünk. Ez a ma evangéliuma, és ebben minden belefér. Belefér, ahogy te gondolkodsz, aztán az is, ahogy ő gondolkodik. Egy valaki nem fér bele, aki azt mondja, hogy de van igazság. De lehetséges az igazságot kimondani. És lehetséges ebben együtt hinni, és lehetséges ebben az igazságban együtt járni. Az ige alapján mondom, a mai igénk alapján, hogy bizony a járás, az életvitel, amely Istennek az igazságán, Isten igének az igazságán alapszik, ma is lehetséges. És ma is egy, nem kettő, nem három, nem öt, nem sok, hanem egyetlen egy dolog, és egyetlen egy igazság, és egyetlen egy igazi formája van valahol. Ezért arra a plurális, nagyon sokféle, nagyon sok típusú alternatívára, amely azt mondja, hogy nincs alternatíva. Szeretném elmondani nektek, hogy van alternatíva. Ma is vissza lehet találni a forráshoz, a forrás ma is él, és arra biztat bennünket Isten igéje, hogy arra koncentráljunk, ami az ő igazsága, amely nem földi gondolatokat és mintákat követ, mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztus is várjuk. És ez bizony egy dolog, egy nagy, tökéletes egész, és ebben az egészben lehet egyre inkább elmélyülni, és milyen csodálatos, hogy azt mondja, hogy csak hogy amire eljutottunk, tehát van olyan dolog, amire mi már eljutottunk. Ez az alapja az életünknek, és ebben lehet tovább épülni, és van egy csereg dolog, ami nem tiszta, amiben, így fogalmazza meg Pál, és ha valamilyen másképpen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni nektek, de van egy nagyon fontos, hogy amire már eljutottunk. És ezt lehet egészen történelmi, egyháztörténelmi módon is érteni. Igen, amire már a reformációban eljutottunk, az mind közös kincs, az 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 egy, amit nem kell másképp fogalmazni, nem kell különböző olyan átfogalmazásokat tenni, amelyek után elvész az igazság, elvész az a lényeg, amire őseink rátaláltak, hanem bizony az egész, ami csodálatos, közös örökségünk, amire már eljutottunk. És milyen csodálatos dolog az, hogy azt mondja, hogy nem mindenben értünk ugyanegyet, mert valamiben másképp látunk. De fölvillantja a reménységet, hogy nem marad ez így, hanem az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek. Azt is ki fogja jelenteni. Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy hát bizony, te drága testvérem, másképp látod ezt, én is másképp látom, és akkor tulajdonképpen fogadjuk el azt a helyzetet, hogy ebben a kérdésben mi nem látunk ugyanúgy. Különös, Pál nem fogadja el ezt a helyzetet, hanem azt mondja, hogy az Isten, valannyira könyörülő Isten, hogy kijelenti nektek, hogy hogy van ő szerinte. Mikor igaz ez? Az, hogy amire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. Mit is jelent ez két dolgot? A járást és az értelmet. A járás a Bibliában életvitelt jelent. Azt jelenti, hogy milyen életvitellel érem az életemet, az életnek teljes valóságát jelenti, és azt mondja, hogy egy szabály szerint menjen, fusson a mi életvitelünk. Ne öt szabály szerint. Egy szabály szerint. És ez egy szabály megtalálható, ez az, amire már eljutottunk. Nem el kell jutni, már eljutottunk. Csak föl kéne fedezni, és el kéne benne mélyülni. Ma mindenhol azt mondják, hogy ennek az ideje már lejárt, meg kéne újítani, ma az egyháznak tulajdonképpen nincs korba illő szava, nem tudja a mai embert megszólítani, dehogy nem, hogyha fölfedeznénk újra, megint mindazt a csodát és örökséget, amit ránk hagyott a reformáció, és annak az élet valóságát úgy megélnénk, hogy hát pont ez, visszatalálnánk a saját életünkben is ezekhez a forrásokhoz, mert ha ezt megtaláljuk, akkor megnyílnak a források egyen-egyenként a személyes életben is, és meg tudnánk tanulni újra együtt járni ebben, és egyet gondolni, akkor ez önmagában válasz lenne a világnak. Miért? Mert különös dolog történik, hogy a forrás vize mindig friss. Ezért nem az az új, amit modernségképpen be akarnak hozni az egyházba, a gyülekezetbe, nem az az új, hanem az az új, amely mindig ugyanazt a hűs, üdítő forrásvizet adja az ember számára. És kicsoda ez a forrás? Jézus Krisztus maga. Aki tegnap, és aki ma, és aki holnap is, ugyanaz a valaki lesz számunkra. És éppen azért, mert lényege, hogy örökkévaló és örökkévaló élet, lélek, éppen ezért mindig nekünk, akik itt az időben éljük az életünket mindig új, mindig csodálatos, örökkévaló ma lehet a mi számunkra, és mindig életet tud adni. És egyedül ő tudja ezt megadni.
az ő hozzávaló visszatalálás, a reformáció.
Milyen csodálatos, hogy miközben kitisztítatik a gondolat, miközben egyre formáltatik a gondolat, és miközben egyetlen egy hatalmas nagy szabály, ami az Isten szeretete és az Isten lelke által irányított életszabálya, mutattatik meg a kereszténység számára, aközben fölfakad újra a hitnek a forrása, Jézus Krisztus azok számára. És minél inkább ezek a dolgok fordítva történnek meg, új gondolatok, modernizmus, a mához való hozzáalakulás, a világhoz való hozzáalakulás, és lehetne sorolni a mai dolgokat, történnek meg az egyház életében, annál inkább elmosódnak a határok, a kristályig tiszta gondolatok behomályosulnak, és a forrás bezáródik. Ezért halatlanul fontos, amit mond ez az ige. Itt vannak köztünk azok, akikről azt mondja Pál, és már akkor is ott voltak, sokan járnak másképpen. Akikről már mondtam, és újra mondom most sírva, a Krisztus keresztjének az ellenségei. És nem arról beszél, hogy a világban a római hatalom a Krisztus keresztjének az ellensége. Arról beszél, hogy itt, a gyülekezetben itt vannak a Krisztus keresztjének ellenségei. Félelmetes, nem? És már ott megkezdődik ez a különös küzdelem. És elmondja, hogy akiknek végig veszedelem, mindig a földiekkel törődnek, mindig ahhoz alakulnak hozzá, mindig az jár a fejükben, ilyen célok, gondolatok vezetik őket. De ti ne így, hanem bizony egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. És azt mondja, legyetek az én követőim, atyámfi, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen néktek példátok vagyunk. Különös dolog ez, példaképeket ajánlja a hívő embernek az életéhez Pál apostol, példaképeket. Mit is jelent ez, hogy vannak nekünk példaképeink? Amikor valaki jön és valami új dolgot hoz, és valami nagyon zseniális dolgot bemutat és mond, akkor mindig önmagát állítja példaképnek, és azt mondja, legyetek az én követőim. Barátokat, társakat szerez az ő gondolatának, az ő elgondolásának. Azonban a példaképek, amelyeket ajánl Pál apostol, azok egy dologban mások. Mások ennél, hiszen van egy nagyon fontos közös tulajdonságuk, akkor is ott az apostolok világa, külön tekintély rendeltetik az ő életükhöz. Nagyon fontos, az egész ősegyháznak az életét áthatja az úgynevezett apostoli tekintély. Mivel a kijelentésnek, Isten egyházának megszületésének munkái között az apostolok hatalmas jelentőséget töltenek be, ezért más, teljesen előtő a normál hívembertől, vagy akár azt mondom, hogy a gyülekezetek helytartóit, a püspököktől teljesen előtő az ő tekintélyük, sokkal nagyobb. Ez az apostoli tekintély rendkívül nagy volt az ősegyházban. De azt mondja, hogy akik minket követtek, azok is példaképek számotokra. És a példaképnek az a lényege, hogy immár valamit az Isten úgy megmutatott valaki által, hogy az ő élete azért példakép, mert már kipróbált dolog, amit ő végigcsinált. Az egyik azt mondja, jöjj velem, próbáld ki, amit én mondok. A másik pedig úgy állott, mint ami már kipróbált, és győzött. És ez nem mindegy. Amikor az elmúlt héten visszanéztünk azokra az életekre, akik itt a magyar reformációban nagy részt vállaltak, korán sem volt teljes a sor, hiszen már végignéztük egyszer jó pár évvel ezelőtt azt, amikor püspök úr arról beszélt, hogy hitünk hősei, és volt egy sorozat, tovább lépett ez, és lehetne beszélni majd talán sor kerül arra is, hogy azokra a hithőseket nézzünk, meg akik asszonyok voltak, lehetne ezeket is sorolni, nagyon sok ilyen volt a magyar egyház történetnek a során, akkor mind olyan példaképeket állít elénk az Isten, akik erre érdemes felnézés, érdemes megnézni, hogy ők hogyan éltek, milyen volt az életvitelük,
Mi volt az igéhez való kapcsolatuk? Mi volt az az ige, amely áthatotta az életüket? Hogyan áldozták föl az életüket? Miképpen égtek el Istennek az oltárán? Hogyan voltak hülyek akkor, amikor nagyon nehéz volt, és nyomorúságos, és üldöztetés járt érte? Mindezekből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Na, ők példaképek, mert ők úgy jártak, ahogy Pál apostol tanított, élt, gondolkodott, hogy a kijelentést hordozta itt ezen a földön. És ez egy teljesen más, és előtt a világ attól, hogy nekem van egy új gondolatom, és csináljuk másképp, mint eddig, hanem egészen másképpen, újat, modernt hozok, gyere velem, légy partnerem ebben. Ez még nem kipróbált. Ez még nem kipróbált. Ezért sokfajta segítséget ad az Isten, hogy ebben az egészen olyannak tűnő világban és egyház életben, hogy sok alternatíva jelenik meg. Fölismerjük, hogy van egy, aminek nincs alternatívája, és ez az életnek útja. Ezért volt a reformáció, és a reformáció ezeket a forrásokat nyitotta meg. Mit is mondott? Az, hogy egy szabály szerint járjunk, az, hogy az Isten által állított példaképekre figyeljünk oda, mert azok megtanítanak, hogy a mai világban, ma, hogyan éljük meg a mi hűséges, Krisztushoz tartozó életünket, és egy értelemben, ugyanazon értelemben legyünk. Ha már szinte elveszik, vagy elveszett, annak a reménye, hogy lehetséges egy értelmen lenni. Hogy létezik egy igazság. De újra mondja Isten, hogy igen, van egy igazság, és lehetséges egy értelemben lenni, és lehetséges ugyanazon életszabály szerint járni az én lelkem vezetése alatt. És ennek nincs alternatívája. Mindaz, ami mást mond, mindaz, ami másra törekszik, az a Krisztus keresztjének ellensége. Legyen akár a világban, legyen akár az egyházban. Van sokféleség, de ez a sokféleség ebben az egyben megtalálható, és amikor ebben az egyben nem fér bele a sokféleség, hanem sokfajta dolgot mond, akkor az már nem ebben az egyben, a Krisztusban van. Különös dolog ez. Mert az Istennek a gondolata, akarata itt a Földön, az egyházban, a hívő népre vonatkozóan tökéletes. Tökéletesen egy, és mégis tökéletesen sokféle, de ez nem pluralizmus. Ez nem a világhoz, a mához való alakulás, nem modernizmus, hanem éppen az mindig arra az örökké való, egyre való visszatalálás. És így nyílik meg az ember számára a forrás. Arra biztatta át Isten, hogy erre találjunk újra és újra rá, a személyes életben. A közös életünkben arra törekedjünk, hogy erre az egyre találjunk vissza, mert a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Jézus Krisztust is várjuk, aki az örök életnek forrása. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te igazságodnak nincsen párja, a te általad hozott örömhírnek, evangéliumnak nem lehetséges alternatívája, és köszönjük azt, hogy újra és újra elmondott nekünk azt, hogy mindez megérthető, sőt, egészen egyszerű nyelven mondtad el, hogy a legegyszerűbb ember is megértse, és nem szabad hinnünk annak a ma szinte minden belöntő gondolatfolyamnak, ami azt mondja, hogy nem megismerhető, hogy nem ismerhető meg az igazság, hogy inkább mondjuk azt, hogy érzések, személyes lápások vannak, egy és ugyanaz az igazság. Köszönjük, hogy te mindig kijavítod azokat a gondolatokat, amelyek efelé tendálnak a mi fejünkben, szívünkben, és köszönjük, hogy mindig újra és újra visszavezetsz bennünket igéd által önmagadhoz, a forráshoz. Köszönjük, hogy nálad mindig olyan letisztult, kristálytiszta, sziklaszerű minden. Hogy a te gondolatodra, te szavadra mindnyájan ugyanarra az alapra, mint hatalmas kősziklára felépíthetjük a mi életünket. És jöjjön bármilyen vihar, nem tudja lesodorni arról, és nem semmisül meg a mi életünk, mert benned gyökerezik. Kérünk téged, segíts, hogy sokkal mélyebbre hatoljanak a mi gyökereink benned. Hogy egészen szilárdan meg tudjunk állni, és tudjunk látni a te lelkednek bölcsességével mindent, ami körülvesz bennünket. Abban a világban, ahol egészen különösen megjelenik az a sokféle gondolatot, folyamatot, sokféle elképzelés magába foglaló nagy folyam, ami azt mondja, hogy egyedül mi vagyunk az alternatíva. Köszönjük, hogy a mai világban is lehet válasz a te gondolatod, és az, hogy abban járhatunk mi hatalommal és erővel, és így bemutathatjuk az életünkben, hogy igenis van arra alternatíva, amit akár a világban, akár az egyházban ellened szólnak. Szeretnénk ebben megerősödni, és ebben hatalmasan élni és járni, hogy a mi életünk valóban arról szóljon, hogy van válaszod a ma világára is. Köszönjük, hogy arra munkálkodsz, és az irányban végzel hatalmas munkát lelked által itt a gyülekezetben is bennünk, hogy egyre mélyebbre jussunk ebben. Kérünk téged, segíts tovább a mi útunkon, és add, hogy újra rád találjunk. Jézus Krisztusért. Amen.